Csik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges lelki élményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. Magyarországra érkezett Ronkatti Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szentté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Egerben és Makláron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este fél hatkor szentmisét mutatnak be az egri bazilikában. A Magyar Cserkész Szövetség második cserkészkerülete a Szent György naphoz kapcsolódóan tartja éves cserkésznapját. Többek között miskolci, szerencsi, sátoraljóhelyi, gyöngyösi és egri cserkészek is találkoznak egymással a soron következő hétvégén. A programnak az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola biztosít helyszínt. Szombaton 10 órakor kezdődik a Nagyegedhegyi határáldás, előtte gyülekező a Csomós tanyánál, onnan indul a gyalogos zarándoklat a Mária szoborhoz. A határáldást Demko Balázs György parókus atya végzi. Ukrajna befejezte a barátság javítását, jelentette be Volodymyr Zelenszky, a kőolajvezeték ismét üzembe helyezhető, tudatta az ukrán elnök. Ukrajna viszont dróncsapást mért az oroszországi szamarai területen, Prosvjet településen lévő szamara kőolajállomásra. A Reuters hírügynökség szerint a létesítmény a barátság vezeték ellátási láncához tartozik. Szlovákiával akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezik, mondta Magyar Péter Robert Ficónak, akivel telefonon tárgyalt. A lendő magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közölte, a jövőben nem kerülhet sor a felvidéki magyarok földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Megállapodtak abban, hogy személyesen is beszélnek a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben, Ficó pedig meghívta őt Pozsonyba, szerinte viszont alapvetően eltérnek az álláspontok a dekrétumok ügyében. A múltat magunk mögött hagyjuk, és a Tisza kormány és az RMDS közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni, jelentette ki Magyar Péter, miután Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével tárgyalt Budapesten. Az RMDS a jövőben tartózkodni fog a magyar párt politikai küzdelembe való beavatkozástól, tette hozzá a leendő miniszterelnök. Szavai szerint egyetértettek abban, hogy ki kell vizsgálni a választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat. A megbeszélésen Magyar Péter határozottan kiállt a nagyváradi premontrei apád Fejes Rudolf Anzelm kitelepítés ellen, és kérte az RMDS közbenjárását az ügyben. Jelezte továbbá, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására, de az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. A bizottsági struktúrában sikerült megállapodni, jelentette be a Tisza párt leendő frakcióvezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően. Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást, átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit és nagy vonalúan jártak el, a szavai szerint. Egyesség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról. 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölte a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Súlyog Tamás köztársasági elnök melletti kiállása bíztat a Fidesz frakciója. Azt kérik, hogy minél többen írják alá a vonatkozó petíciót. Ezt már Orbán Viktor pártelnök is megtette. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús eszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, olyan megoldást találnak, ami elfogadható az új kormánynak. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke kifogásolja, hogy miközben a frakciók juttatásainak csökkentéséről beszél az új többség, 15-ről 20-ra emelnék a parlamenti bizottságok számát. Novák előtt szavai szerint álságos képmutatás, ami ebben az ügyben történik. Jelezte viszont, hogy konszenzus alakult ki a parlamentbe jutott pártok között arról, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt a képviselők. A fővárosi nyomozóügyészség feljelentés kiegészítést rendelt el a magyar csádi katonai misszió ügyében. A hatóság egyelőre nem indított nyomozást, de dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól, mert a feljelentés nem volt elég részletes. Végül az időjárásról. Komoly felhős lesz az ég, délelőtt több, délután kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északi szél többfelé lesz erős. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0 fok körül alakul, északon viszont erősebb fagy is lehet. Napközben 14-15 fokra melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa egyenlítői Guinea vezetőihez. Becsüljük meg azt, aki hisz a békében és mer árral szemben politizálni. Leó pápa a kultúra képviselőihez. Az igazi tudás Krisztus keresztfája gyökereiből származik. A szeretet civilizációjának jele. 14. Leó pápa látogatása a malabói pszichiátriai kórházban.
Leó pápa egyenlítői Guinea vezetőinek. Becsüljük meg azt, aki hisz a békében és mer árral szemben politizálni. 14. Leó pápa afrikai utazása következő állomásaként kedden egyenlítői Guineába látogatott, ahol Malabóban elsőként az ország vezetőivel, a civil társadalom és a diplomácia képviselőivel találkozott.
El Papa San Juan Pablo II definió a su persona, señor presidente, como el centro simbólico hacia el que convergen las vivas aspiraciones de un pueblo a un clima social de auténtica libertad.
Szent II. János Pál pápa az ország lényegében 1979 óta hivatalban lévő elnökét úgy jellemezte, mint akitől a nép a valódi szabadság, igazságosság, tisztelet és emberi jogok légkörének helyreállítását várja, és azt, hogy javuljanak az életkörülmények. Szavai ma is érvényesek, és minden felelőshöz szólnak. Szent Ágoston kétféle várost különböztetett meg, Istenét, mely örök, és a feltétel nélküli szeretet, valamint a fele barát iránti szeretet jellemzi. A másik város földi, átmeneti hajlék, ahol az ember haláláig él. A mi döntésünk nap mint nap, hogy melyikhez akarunk tartozni. A pápa utalt rá, hogy az afrikai ország új fővárost épített magának, melyet a bibliai Jeruzsálemet visszhangozó Ciudad de la Paznak, a békevárosának nevezett. Szóljon-e döntés mindenki lelkiismeretéhez, hogy milyen várost akar szolgálni. Ahogy a pápa az év elején a Szentszéki Diplomáciai Testülethez intézett beszédében megállapította, Szent Ágoston számára a földi város a büszkeségre, a hatalomészségre és a világias dicsőségre koncentrál, ami pusztításhoz vezet. Ágoston azt is állítja, hogy a keresztényeket Isten arra hívta, hogy a földi városban úgy éljenek, hogy közben szívüket és elméjüket az égi város valódi hazájuk felé fordítják. Minden ember értékelni tudja az ősi bölcsességet, miszerint csak átmenetileg élünk itt a földön. Fontos, hogy különbséget tegyünk a tartós és a múlandó dolgok között, így megszabaduljunk a jogtalan gazdagságtól és a hatalom illúziójától. Az egyház társadalmi tanítása segítséget nyújt mindenkinek, hogy szembenézzen a bolygónkat és az emberi együttélést aláásó új dolgokkal, elsősorban Isten országát és az ő igazságosságát keresve.
Esto es una parte fundamental de la misión de la Iglesia, contribuir a la formación de las conciencias mediante el anuncio del Evangelio.
Ez az egyház küldetésének alapvető része. Hozzájárulni a lelkiismereti neveléshez azáltal, hogy hirdeti az evangéliumot, erkölcsi szempontokat és hiteles etikai elveket nyújt, tiszteletben tartva minden egyén szabadságát, a népek és kormányaik autonómiáját. A társadalmi tanítás célja, hogy a probléma megoldásra neveljen, hogy minden generáció szembe tudjon nézni az új kihívásokkal. 14. Leó pápa ezután párhuzamot vont a mai kor és névadó elődje 13. Leó kora között, amikor is a Rerum Novarum kezdetű enciklikában arról írt, hogy a kirekesztés a társadalmi igazságtalanság új arca. A maroknyi kisebbség és a túlnyomó többség közötti szakadék drámai módon mélyült. Paradox módon a föld, az élelem, az otthon és a méltó munkahely hiánya együtt jár az új technológiákkal való hozzáféréssel, mely a globális piacokon keresztül terjed mindenütt. A mobiltelefonok, a közösségi háló és még a mesterséges intelligencia is elérhető milliók számára, beleértve a szegényeket is. Ebből fakadóan a civil hatóságok és a jó politika felelőssége elhárítani az akadályokat az átfogó emberi fejlődés előtt, amelyben a javak egyetemes elosztása és a szolidaritás alapvető elvek. A rendkívül gyors technológiai fejlődés felerősítette a nyersanyag szükségletet, és ez a spekuláció háttérbe szorítani látszik a teremtett világ és a helyi közösségek jogainak megóvását, a munkaméltóságát, a közegészség megőrzését. Leó pápa megismételte Ferenc pápa egy évvel ezelőtti felhívását. Nemet kell mondanunk a kirekesztés és az egyenlőtlenség gazdaságára. Ez a gazdaság öl. Ma még nyilvánvalóbb, hogy a fegyveres konfliktusok elszaporodásának egyik fő oka a kőolaj és ásványlelőhelyek megszerzése, tekintet nélkül a nemzetközi jogra és a népek önrendelkezési jogára. Az új technológiákat is háborús célokra használják, ahelyett, hogy mindenki fejlődését szolgálnák. A Szentatya figyelmeztetett. Ha nem változtatunk a politikai felelősségvállaláson, és nem tartjuk tiszteletben az intézményeket és a nemzetközi egyezményeket, akkor tragikusan romboljuk az emberiség jövőjét. Isten nem akarja ezt. Szent nevét nem szennyezheti be a hatalomvágy és a diszkrimináció. Soha nem használhatják halálos döntések és cselekedetek igazolására. Egyenlítői Guinea jelölje ki számára a fejlődés útját, és tagozódjon be a nemzetközi világba, a jogot és igazságosságot szolgálva. Fiatal országról van szó, mely az egyházban segítségre talál a szabad és felelős lelkiismeretek nevelésében. A népek ma igazságra szomjaznak.
Hay que valorar a quienes creen en la paz y atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas en el bien común.
Becsülni kell azt, aki hisz a békében, és mer árral szemben politizálni, a közjót tartva szem előtt. Új szemléletre és nevelési paktumra van szükség, ami teret ad a fiataloknak. Isten városa, a béke városa, felülről jövő ajándék, amely egyben ígéret és feladat. haladjunk előre bölcsen és reménnyel telve Isten városa felé, ami a béke városa, zárta Malabóban mondott beszédét a pápa.
Leó pápa a kultúra képviselőihez. Az igazi tudás Krisztus keresztfája gyökereiből származik. A Szent Atya helyi idő szerint kedden délután 4 órakor találkozott Egyenlítői Généa kulturális, oktatónevelői és tudományos életének képviselőivel a volt főváros Malabo Nemzeti Egyetemének új kampuszán, amelyet éppen Leó pápáról neveztek el, és ez alkalommal avatták fel. Beszédében Leó pápa az egyház keresztény antropológiáját értelmezte, amely nyitott az értékekre és a tudásra, de vallja annak alappilléreit. Az igazi tudás Krisztus keresztfájából fakad, és nem emberi önkény terméke. A Szent Atya beszéde kezdetén megköszönte a kedves gesztust, hogy róla nevezték el a kampuszt, bár tudatában van annak, hogy a megtiszteltetés túlmutat az egyénen, és inkább azokra az értékekre utal, amelyeket közösen szeretnének közvetíteni. Az egyetemi kampusz felavatása az emberiségbe vetett hit gesztusa is. Annak megerősítése, hogy érdemes továbbra is befektetni az új generáció oktatásába, hogy az igazságot keressük, és a tudást a közjó szolgálatába állítsuk. Az avatás révén a remény, a találkozás és a fejlődés számára is megnyílik a tér, hiszen minden igazi oktatási intézmény arra hivatott, hogy élő organizmusként növekedjen. Szépen szól az egyetem küldetéséről a faképe, mert Egyenlítő Génia népe számára a ceiba, a nemzeti fa nagy kifejező értékkel bír. A ceiba fa mély gyökereket ereszt, türelemmel és erővel emelkedik az ég felé, és magában hordozza azt a termékenységet, amelyet csak önmagában nem létezik. Nagysága, törzsének tömörsége, ágainak szélessége arra utal, ami egy egyetemi intézmény célkitűzése, vagyis hogy olyan intézmény legyen, amely szilárdan gyökerezik a tanulás komolyságában, egy nép emlékezetében és az igazság kitartó keresésében. Csak így tud növekedni és felemelkedni. A Biblia az emberiség történelmét bizonyos bibliai fák szimbolikáján keresztül is magyarázza. Az életfája mellett ott áll a jó és a rossz tudásának a fája, amelynek gyümölcsétől eltilt az Isten, de ez nem jelenti a tudás elítélését, mintha a hit tartana az értelemtől. Az ember megkapta a képességet a megismerésre, a megnevezésre, a megkülönböztetésre, a világ csodálására és jelentésének megkérdőjelezésére. A probléma tehát nem a tudásban rejlik, hanem abban, hogy eltér egy olyan intelligencia felé, amely már nem a valóságnak kíván megfelelni, hanem a saját mércéjéhez hajlítja azt, amelyek megfelelnek neki. Így a tudás megszűnik nyitottság lenni, és birtoklássá válik. Megszűnik bölcsességhez vezető út lenni, és az önelégültség büszke igenlésévé alakul, utat nyitva a zűrzavarnak, amely embertelenné válhat. Beszéde második felében Leó pápa a keresztény hagyomány egy másik fájáról, a keresztfáról emlékedett, amely nem az emberi tudás tagadása, hanem a megváltás jele. Ahogy Pál apostol tanítja, a szeretetben egyesülve eljutunk a tökéletes megismerés teljes gazdagságára, Isten titkának Krisztusnak a megismerésére. A kereszten egy olyan igazság tárul fel, amely szeretetből kínálja fel magát, felemeli az embert kezdeti méltóságára. Keresztény szempontból Krisztus nem úgy jelenik meg, mint egy vakhitű, fideista menekülő út az intellektuális fáradozás elől, mint ha itt ott kezdődne, ahol az értelem véget érne. Éppen ellenkezőleg, benne nyilvánul meg az igazság, az ész és a szabadság mély harmóniája. Az igazság olyan valóság, amely megelőzi az embert. Kihívás jelent számára és arra hívja, hogy lépjen ki önmagából, ezért bizalommal kereshető. A hit távol áll attól, hogy lezárja ezt a keresést, de megtisztítja azt az önelégültségtől, és megnyitja egy olyan teljesség felé, amely felé az ész törekszik, még ha nem is tudja azt teljesen átölelni. Ilyen módon a keresztfája visszavezeti a tudás szeretetét eredeti forrásához. Megtanít arra, hogy a tudás azt jelenti, hogy megnyílunk a valóság előtt, magunkévá tesszük annak jelentését, és megőrizzük annak misztériumát. Így az igazság keresése valójában emberi marad, alázatos, komoly és nyitott egy olyan igazságra, amely megelőz minket, hív és túlmutat rajtunk. Ahogy a fát gyümölcséről lehet megismerni, épp úgy egy egyetemet az ott végzett diákok minősítenek, nem pedig a végzettek nagy száma vagy az egyetem mérete alapján. Ez az őszinte vágy a katolikus egyház évszázados oktatási elkötelezettségében öltött testet nemzedékeken keresztül, amikor a siker puszta látszottán túl oktatott és nevelt. A gyümölcsök most sem fognak sokáig váratni magukra. Végezetül Leó pápa ismét az egyenlítői Guinea Ceiba fa jelképére utalt, amely alapján a kampusz hivatása a szolidaritásban rejlő haladás, és hogy a teljes embert nemesítő és fejlesztő tudás gyümölcseit teremje. Arra hivatott, hogy az értelem, a becsületesség, a hozzáértés és a bölcsesség, a kívánóság és a szolgálat gyümölcseit kínálja. Ha itt olyan emberek generációi nevelkednek, akiket mélyen formál az igazság, és képesek életüket mások számára ajándéka alakítani, akkor a Ceiba fa továbbra is beszédes szimbólumként fog állni, e föld legjobban gyökerezik, a tudás nemessége emeli fel, és olyan gyümölcsökkel termékeny, amelyek képesek tisztelni egyenlítői Guineát, és gazdagítani az egész emberi családot. Zárta a kampuszavató beszédét Leó pápa, majd megáldotta az intézményt, az oktatókat és a diákokat.
A szeretet civilizációjának jele 14. Leó pápa látogatása a malabói pszichiátriai kórházban. 14. Leó pápa afrikai apostoli útja során egyenlítői Guineában április 21-én délután a malabói Jean-Pierre Ollier pszichiátriai kórházba látogatott, ahol az intézmény dolgozóival és betegeivel találkozott. A Szentatya beszédében a szenvedők méltóságáról, a gondoskodás fontosságáról és a szeretet konkrét tettekben megnyilvánuló erejéről szólt. A találkozó ünnepi hangulatban zajlott, ének és tánc köszöntötte Leó pápát, majd az igazgató beszéde, egy beteg tanúságtétele és egy volt páciens verse hangzott el. A Szentatya beszéde elején háláját fejezte ki a szívélyes fogadtatásért, valamint az énekért és a táncért. Majd személyes tapasztalatát osztotta meg a kórház látogatásokról. Amikor egy kórházba látogatok, vegyes érzések töltenek el. Egyrészt fájdalmat érzek a betegek és családjaik miatt, másrészt csodálattal és vigasztalással tölt el mindaz, amit nap mint nap tesznek az emberi élet szolgálatában. Hozzátette, hogy itt is ezt éli meg, de egy fontos hangsúllyal. Ma azonban azt tapasztalom, és remélem, hogy ti is, hogy az öröm felül kerekedik. Az öröm, hogy az Úr nevében találkozhatunk, és gondoskodhatunk azokról, akik törékeny egészségi állapotban vannak. A pápa külön kiemelte az igazgató szavait, és megerősítette azok igazságát. Egy valóban nagyszerű társadalom nem az, amely elrejti gyengeségeit, hanem az, amely szeretettel veszi körül azokat. Ezután rámutatott ennek keresztény gyökereire. Ez a keresztény gyökerű civilizáció alapelve, mert Krisztus azért jött, hogy megváltson, és teljes méltóságukba visszaállítson mindenkit, aki a fogyatékosság megbélyegzése miatt szenved. Ugyanakkor hangsúlyozta az ember felelősségét is. A megváltó nem akar és nem is tud megmenteni bennünket a mi együttműködésünk nélkül, sem személyes, sem társadalmi szinten. Ezért konkrét felhívást fogalmazott meg. Arra kér bennünket, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is szeressük testvéreinket. És ennek fényében értelmezte a kórház küldetését. Egy ilyen intézmény Isten segítségével és mindenki elkötelezettségével a szeretet civilizációjának jelévé válhat. Leó pápa ezután egy beteg tanúság tételére utalt, amely mélyen megérintette. Köszönöm, hogy úgy szerettek bennünket, ahogy vagyunk. Ebből kiindulva így fogalmazott. Igen, Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. Ugyanakkor azonnal pontosította ennek jelentését, valójában csak Isten szeret bennünket igazán úgy, ahogy vagyunk, de nem akarja, hogy így is maradjunk. Majd világosan kimondta, Isten nem akarja, hogy örökre betegek maradjunk, meg akar gyógyítani bennünket. Ez a gondolat az evangélium egészére épül. Jézus eljött, hogy szeressen bennünket úgy, ahogy vagyunk, de nem azért, hogy így is maradjunk, hanem hogy gondoskodjon rólunk. A pápa hangsúlyozta, hogy egy ilyen intézmény küldetése túlmutat a puszta ellátáson. A kórház, különösen ha keresztény küldetése van, olyan hely, ahol az embert úgy fogadják, ahogy van, és törékenységében tiszteletben tartják, hogy segíthessék a gyógyulás útján egy teljes átfogó szemlélet szerint. Kiemelte ennek lelki dimenzióját is. Ez a lelki dimenzió alapvető fontosságú. A beszéd egyik legszebb részében Leo pápa a hétköznapi szeretet értékéről szólt, amikor utalt egy korábbi páciens versére, amelyet felolvasott a találkozó elején. Egy ilyen környezetben nap mint nap sok rejtett vers születik. Majd ezt tovább magyarázta. Nem szavakkal, hanem apró gesztusokkal, figyelmességgel és egymás iránti kedvességgel. S hozzátette. Ez egy olyan költemény, amelyet csak Isten tud teljesen elolvasni, és amely vigasztalja Krisztus irgalmas szívét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az ősegyház életéről és Saul megtéréséről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Jézus szelíd szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isten irgalmasság sugarai, ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas szívedbe. Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, és segítőkész legyek. Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire sem mondjak, és megbocsátó figyelmes szavakra találjak. Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradtságot és nehézséget magamra vehessek, mások terheinek enyhítésére. Tedd irgalmassá és segítőkészé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottál szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassam, sose beszéljek a saját szenvedéseimről. Fogadj be szentséges szívedbe, Jézusom. Uram, találjon a te irgalmasságot nyugalmad bennem. Válts meg engem, te vagy a mindenem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is a küldetésünkről fogunk beszélni, arról, amit Jézus bízott ránk. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt szeretném megkérdezni, hogyha kellene valakinek levelet írnod, amit már nagyon régóta halogatsz, akkor kinek írnál levelet? Mi lenne az üzenet, amit el tudnál itt nekünk mondani, amit eddig még nem mondtál el, de úgy szeretnél valakinek elmondani, és ezt elküldeni neki? Van-e ilyen? Nekem az jut eszembe, hogy szívesen írnék levelet egy régi gimnazista osztálytársamnak is, megkérdezném tőle, hogy hogy van, hogy érzi magát, hány gyereke született azóta, hol dolgozik, milyen az élete, úgy szívesen megkérdezném. Mindig úgy szerettem őt, nagyon-nagyon jó barátok voltunk, de régen hallottam felőle, és neki szívesen írnék egy levelet. Tudjátok, hogy jó dolog együtt játszani a barátainkkal, olykor egész történeteket találhatunk ki, igazi kalandokat képzelhetünk el, és néha biztos szoktatok ti is olyat játszani, mintha egy kalandfilm szereplői lennétek. Miért is szeretünk így játszani, Matyi, szerinted?
Mindenki szereti, ha jó szerepet kap, senki nem örül annak, ha csak áll és a partvonalról nézi, ahogy a többiek játszanak.
Miért jó az, ha neked is adnak feladatot ezekbe a játékokba, Virág?
Jó, ha vannak feladat, valami, ami nekünk kell megcsinálunk, ebből tudjuk, hogy értékesek vagyunk többiek szemében.
Jó az, hogyha neked is adnak a játékba feladatot. Például gondoljatok el, hogy lementek tesi órára a tornaterembe, és akkor van Luca nénivel egy csapatjáték, ugye? Melyik csapatjátékot szeretitek a legjobban, és milyen szerepet szeretsz ott betölteni?
Nekem a halászfogó. Inkább szeretem, hogyha engem sem fognak be a hálóba, és így együtt kell játszani, hogy mindenki előre engedje a másikat, senki ne álljon a másik útjába.
Nekem a fogócska.
És ott te mi szeretsz lenni? Szeretsz fogó lenni, vagy szeretsz inkább szaladni a fogó elől?
Hát inkább szeretek fogó lenni, mert megfogom a többit.
Mert akkor hogy érzed magad?
Hát szabadnak.
A történelem könyvekben felszokták jegyezni, hogy egy nagy embernek mik voltak az utolsó szavai. Földi élete végén ugyanis mindenki valami olyan dolgot szeretne mondani, ami lényeges, aminek súlya van. Jézusnak is voltak szavai, mielőtt a mennybe ment. Mik voltak ezek?
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Jézus hatalmas feladatot bízott az apostolaira. Mit is mondott nekik?
Hogy menjetek el a világ végéig, és kereszteljenek meg minden embert.
Hogyan lehet ezt végbe vinni? Nem kér túl sokat a mester, Matyi?
Lehet, hogy az emberi erő önmagában Isten kegyelme nélkül kevés a küldetéshez. De Jézus azt ígérte, veletek vagyok minden nap. Azaz soha nem lesztek egyedül, mellettetek állok, ha az én erőm segít titeket, nincs mitől félnetek.
Így van. Tehát Jézus tudta azt, hogy ő ott lesz velük, és nem kell semmitől se félnünk, mert ő velünk marad, és soha nem hagy el minket. Szoktál-e olyat érezni, mikor anyától vagy apától elköszönsz, hogy addig a jó, amíg ő ott van, vagy amíg látod, és így nehéz elszakadni tőle? Volt esetleg veled is ilyen történet, amikor úgy szeretted volna, hogy olyan nehéz volt őt ott hagyni, vagy így akartad, még nézted, hogy meddig látod őt, vagy megfogod a kezét? Volt ilyen? Valami tábor, vagy bármi, amikor így sokáig nem láttad őt?
Néha az nehéz, hogy kimegyek a barátokkal, és megyünk haza, akkor elköszönni, hogy utána meg már szomorú vagyok, hogy miért nem lehettem még kint.
Nekem meg képzeljétek el, én olyan kisgyerek voltam, hogy úgy tudtak anyukám még csak otthagyni a nagymamámnál, hogyha elszökött anyukám, mert hogyha én láttam azt, hogy ő elmegy, akkor én nagyon sírtam és nagyon féltem. Sokszor történt meg ez, hogy így egyszerűen így fogtam a lábát, és akkor nem akartam elengedni, és hogy úgy csináltak, úgy csaptak be engem, hogy úgy elcsábított engem a nagymamám valahova, hogy anyu addig ki tudjon menni a kapun, és akkor, hogy úgy el tudjon távozni, hogy én ne sírjak utána. Nagyon érdekes dolog ez, de hát Jézus is valahogy így lehetett, amikor így elköszöntek tőle az apostolok is, hogy most már nem látják őt soha többé, hogy úgy nagyon nehéz lehetett elengedni őt, hogy már végleg nem fogod látni őt soha többé. Milyen érzések lehettek az apostolokba, vagy így, hogyha csak most engem vesztek így példának, hogy milyen emberi érzések vannak olyankor, amikor valaki nagyon ragaszkodik valakihez, és el kell őt engednie?
Szomorúság, bánat, félelem,
magány,
elveszettség.
Milyen dolog elveszettnek lenni? Az milyen érzés, Matyi?
Elveszettnek lenni az olyan, hogy nem vagy egyensúlyban, mintha csak te egyedül lennél, nincs melletted senki.
És olyan bizonytalan körülötted minden, nem szeretünk ilyen elveszettnek lenni, nem szeretünk egyedül lenni ezekkel a félelmeinkkel, és tényleg pont tegnap kérdeztem a gyerekeket, hogy ők hogy szeretnek lenni, és nagyon sokan most már megvannak egyedül is, de ahol sok testvér van, ott azt látom a gyerekeken, hogy azok meg még nagyon szeretnek együtt lenni másokkal, de most már a gyerekek egyre jobban így elszeparálódnak egymástól, hogy csak magukba szeretnek, vagy kevés emberrel szeretnek lenni. Ti mit láttok? Az osztályban jó együtt lenni, vagy jobb, hogyha ha kevesebben vagytok, és mondjuk kisebb csoportba, vagy inkább egyedül dolgoztok? Melyik nektek, ami szerintetek jobb?
Együtt lenni, segíteni egymásnak.
És jó a nagy osztály, amiben te is vagy, hogy 18-an vagytok együtt?
Igen.
Még akkor is, hogyha vannak viták, meg egyebek? Nem vágysz arra, hogy csend legyen, meg egyedül legyél?
Hát azért néha jó így hárman lenni, de hogyha sokan vagyunk, akkor legyünk sokan.
Így van. Hát így lehettek az apostolok is, hogy olyan érdekes érzés lehetett ez nekik, hogy szerették is volna, meg nem is. Jó is volt együtt, amikor 11-en együtt voltak, de valahol jó is volt az, amikor így külön-külön tudtak Jézussal is kapcsolatot teremteni, és biztos, hogy nem tudták arra a választ, ugye nem is sejtették, hogy ez hogyan lesz, hogy még most találkoznak Jézussal, és milyen lesz az, amikor már egyáltalán nem. Azt tudom mondani, hogy nem üres szó volt Jézus ígérete, hiszen a mennybe menetel után 10 nappal egy különleges csoda történik Jeruzsálemben. Mi történt akkor?
Viharos, szeles tűzlángban leszállt a Szentlélek.
És mi történt az apostolokkal?
Minden apostolt eltöltött Szentlélek, és különböző nyelveken kezdettek beszélni, úgyhogy lélek szólása indította őket.
Az apostolok immár készen álltak arra, ahogy Jézus mondta nekik, menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, készen álltak immár arra, hogy az egész világhoz szóljanak. Isten ereje sikert ad az embereknek. Péter apostol, amikor először kezd beszélni pünköstkor az emberek előtt, akkor mi történik az ő beszédének a hatására, Matyi?
Pünkösdi prédikációjának hatására rögtön megkeresztelkedett 3000 ember. Ez volt az első egyház, így született meg a jeruzsálemi közösség. Erős, bátor és csodálatos csapat volt ez.
Mit ír róla az apostolok cselekedete, Virág?
Áldatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és imádságban. Félelem fogott el minket, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazok a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük.
Hát ez nagyon jó közösség lehetett, ez az első közösség, hiszen hallott, közös volt mindenük, és hogy álhatatosan kitartottak a tanításban, és hogy összekötötte őket micsoda?
A kenyértörés és az imádság.
Így van. És milyen jó lenne, ha a mi közösségeinket is összekötné a kenyértörés, vagyis a Szent Mise áldozat és az imádság. Hiszen ha együtt imádkozunk, akkor itt van velünk a Szent Lélek Isten, És ezek az imák egy közösségé nagyon-nagyon szépen átformálnak minket. Amikor együtt szólunk az Istenhez, amikor közösen kérjük azt, hogy áldjon meg, hogy vezessen, hogy segítsen minket.
Indulj és menj, hirdest szaval, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdelj.
Az első években még csak Jeruzsálem környékén alakultak ki nagyobb közösségek, de képzeljétek el, hogy nagyon hamarosan környező országokban is egyre többen megkeresztelkedtek, hiszen a kereskedelmi utak és a tengeri útvonalak mentén az egész római birodalomban keresztény csoportok születtek. Aztán bizonyosan az apostolok is útra keltek, a szélrózsa minden irányába. Mit tudunk erről, Matyikám, hogy merre jártak az apostolok?
Az apostolok útra keltek, és a szél rózsa minden irányban, a mai Spanyolországtól Indiáig, Franciaországtól Etiópiáig hirdették Jézus evangéliumát.
Oly sok feladat hárult az apostolokra, hogy a mindennapos ügyes-bajos dolgaiknak az intézésére segítőket állítottak. Hogy hívjuk őket?
Diakónusnak.
Mit jelent ez magyarul?
Ami magyarul azt jelenti szolga.
Kik voltak ezek a férfiak, Matyi?
Ezek az elkötelezett férfiak tehermentesítették az apostolokat, és nagy szolgálatot tettek a fiatal egyháznak.
Természetesen nem mindenki örült az apostolok sikerének, a kereszténység elterjedésének. Először a zsidó vallási vezetők léptek fel a hit ellen. Ki volt az első vértanunk?
István diakónus volt.
Amikor kérdőre vonták őt, ez úgy történt, hogy ő nagyon-nagyon bölcsen felelt a vádakra, mivel azonban nem tudta kifogást találni rajta, mégis mit tettek vele, hogyan adta ő az életét Krisztusért?
Megkövezték.
Ő volt tehát az első vértanú a hosszú sorban, aki utána következtek, s kiket hívunk akkor vértanúknak, Virág?
Vértanúknak azokat hívjuk, akik feláldozzák az életüket, hogy megtarthassuk Jézusban vetett hitünket.
Az üldözésekben aktívan részt vett egy fiatal, egy lelkes zsidó férfi, aki képzeljétek el, hogy még a rabbi képzőt is elvégezte Jeruzsálemben. Hogy hívták őt?
Saulnak hívták.
A mai Törökország területén, Tarzusz városában született, és egy nagyon gazdag családban nőhetett fel. Mit tudunk még róla?
Felmenői oly jomódúak voltak, hogy római állampolgárságot is megvásárolták. Így az erős birodalom teljes jogú polgárai voltak.
A jeruzsálemi vezető komoly feladatot bíztak Saulra. El kellett mennie Damaszkuszba, Szíria fővárosába, hogy ott ő vezesse a keresztény üldözést. Saul lihegett a dűtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Azonban a damaszkuszi úton furcsa dolog történt vele.
Egy természet fölötti fényben megjelent neki Jézus. Saul megvakult, és csak akkor nyerte vissza a látását, amikor Damaszkuszban megkeresztelkedett. A keresztények féltek tőle. Hát nem ez tört vesztük le Jeruzsálemben azoknak, akik ezt a nevet, Jézus nevét segítségül hívták. Ide is nem azért jött, hogy bilincsbe verve a főpapok elé hurcolja őket.
Tudod, miért volt ez? Azért, mert először üldözte a keresztényeket, és akkor azt hitték, hogy most is azért jön ide, hogy bilincsbe verje őket, és börtönbe vigye őket, és amikor ő megkeresztelkedett, Saul, akkor még nem bíztak benne a keresztények, tudod, hiszen őket előtte üldözte, meg bántotta. És rendkívüli munkájával azonban mindenkit meggyőzött arról, hogy a legtöbbet úton lévő és a legtöbb embert a kereszténységnek megnyerő apostol lett belőle. És ő Saul volt, de nem így ismeri őt a világ. Milyen néven ismeri őt a világ? Ki lett Saulból?
Pál.
Így van. Hol élt ő, mit tudunk róla, merre járt hirdetni az evangéliumot?
Főhadiszállása a római birodalom egyik legnagyobb városa, Antiókia volt. Innen indult el három nagy missziós útjára, a mai Törökország, Görögország és a Közel-Kelet vidékein hirdette az evangéliumot. Sok új közösséget alapított, akikkel levelekben tartotta a kapcsolatot, azon fáradozva, hogy a közösségek megerősödjenek. Pál apostol levelei, útmutatások, tanácsok abban segítették olvasóikat, hogy elkötelezett keresztény életet éljenek.
A legfontosabb leveleket megőrizte az egyház, ezeket szoktuk mi olvasni a szentmiséken, hiszen az új szövetség részei lettek. Pál mellett más apostolok is írtak leveleket, és ezeket gyűjtő néven katolikus leveleknek hívjuk. Mielőtt Európa földjére lépett volna, találkozott egy görög orvossal. Hogy hívták őt?
Lukács.
Mély barátság szövődött köztük, Lukács otthagyta mindenét, és Pállal együtt sok ezer kilométert utazott, jó szolgálatot tett, Pál többször esett komoly betegségbe, ilyenkor Lukács ápolta és segítette őt. Nélküle nem tudta volna véghez vinni azt a sok csodálatos dolgot, amit megtett. Lukács nagyon hűséges tanítvány volt. És mit gondoltok, hogy később olvashatunk-e Lukácsnak a műveiből? Ki volt ez a Lukács, aki mindenhová elkísérte Pál apostolt?
Evangéliumot is írt, amelyben megőrizte Pál tanítását Jézusról. Emellett ő írta az apostolok cselekedeteit, elbeszélve előbb Péter, majd Pál missziós tevékenységét Jeruzsálemtől egészen Rómáig.
Értitek már, tehát Pál apostol kísérője volt Lukács evangélista, és tudjátok, hogy azt már mondtam nektek sokszor, hogy Lukács evangélista evangéliumában nagyon sok gyógyítást olvashatunk, és ez csak azért lehetséges, hiszen ő neki mi volt a hivatása, mi volt a foglalkozása?
Orvos.
Így van, és ezért vannak teli Lukács evangélistának az evangéliuma gyógyítás történettel, hiszen az ő számára azzal, hogy valakit Krisztus meg tudott gyógyítani, ez bizonyította leginkább azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda?
Az Isten egyszülött fia.
Így van. Kívánom nektek, hogy ismerjétek fel ti is Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust az evangéliumokban, az örömhír által, ismerjétek meg a saját életetekben, hogy veletek is történik csoda nap mint nap, hogy Isten itt van velünk is, és hogy nem vagyunk egyedül, ahogy ő megígérte nekünk, bármi is történik velünk, Isten itt van velünk, hiszen megígérte nekünk Jézus, hogy soha nem hagy el, és mindig bármi történik is, még életünknek a legszomorúbb, leglehetetlenebb pillanataiban is fogja a kezünket. És hittanóránk végén szeretnék egy történetet elmondani nektek erről, hogy hogyan tudjuk mi megtapasztalni azt, hogy Isten még a szenvedésben is, meg a nehéz dolgokban is, de hogy itt van velünk. Krisztus teste vagyunk. Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy a munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak ha mi segítünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas. Mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Így áldjon és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben folytatjuk Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök elmélkedését a Krisztus halála utáni első keresztényekről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először egy emlékkonferenciára látogatunk el, majd a víz és a nők témáját járjuk körül, és végül beszámolunk egy rajzkiállításról is. 4 órakor pedig zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat? Olvasom a Lukács evangéliumban. Kezdem úgy érezni, mintha boldog találkozásra egy csodálatos palotába mennék. Mögöttem bezárul elhagyott világom ajtaja, elhallgat édes vagy fájó zűrzavara. Leperegnek rólam emlékei, koszorúi, sepphelyei, mint ahogy a szárnyakelő kócsag előbb lerázza tolláról a vizet. Hívogatnak belülről zengő zsolozsmák. Érzem közellétét, velem van nagy, áldott szerelme. Szívemhez szorítom ígéreteit, bízom abban, akit értem küldött, és aki vérével pecsételte meg az én meghívásomat. Nem vagyok egyedül, az Atya velem van. Ajkam talán néma, de elfáradt lelkem már énekel. Sék Sándor így írt: tavaszi szél vizet áraszt, de a nyári szívet bágyaszt. Őszi szellő szőlőt érlel, de hát akit téli szél ver, azzal is majd szembenézünk, abból is hadd legyen részünk, csak egy helyről küldik mindet, nagyon várnak oda minket. Uram, áld meg betegeinket türelemmel, minden napjuk egyetlen várás. Várnak az orvosra, jó emberekre, jobbulást és egészséget várnak. Te is légy közel hozzájuk, hogy a szenvedés ideje üdvösségükre váljék. Uram, áld meg a betegeinket bizalommal. Gondolataik általában saját gondjaik és szenvedéseik körül keringenek. Adj nekik örömöket is. Küldj hozzájuk embereket, akik meghallgatják és vigasztalják őket, és annak tudatát keltik föl lelkükben, hogy az egészségesek szeretik őket.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre vált,
változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,